Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, hallgassuk most meg az aggódó Pál apostolnak, az általa jól ismert gyülekezet minden egyes tagjához személyre szólóan hangzó igéjét. Ez a tesszalonikai gyülekezet volt történetesen. Ezt az igét megírva találjuk Pálnak a tesszalonikaiakhoz írott második levelében a harmadik rész első versétől a következőképpen. És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. Az Úr pedig irányítsa a szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen. Szeretett testvérek, a 20. század egyik legnagyobb misszió történésze és missziológusa az egyik alapkönyvében egy nagyon egyszerű mondatot ír le, ez így hangzik: az egyház vagy misszionál, vagy nincs. Az egyház vagy él, vagy nem egyház. Létezhetnek látszatok természetesen, egyháznak bejegyzett közösségek, jogi alakulatok, mindenféle hagyományőrző együttesek. Létezhetnek olyan közösségek, amelyek nagyon szépeket mondanak Istenről, meg a Bibliáról, de hiszen ezt bármikor meg tudja szervezni a Tudományos Akadémia is valami ismeretterjesztő kurzuson. Az egyház vagy misszionál, vagy nincs. És most hadd mondjuk ki azt, hogy vagy mi személy szerint része vagyunk annak az egyháznak, amelyik él és mozog, benne is munkálkodik valami abból, amit hall, ami körülveszi, reagál arra, amit Isten próbál vele a mindennapokban megbeszélni, vagy pedig egyszerűen látszat. Miért van okunk azt remélni, hogy mi ilyen emberek lehetünk, akik elevenen élnek az Isten jelenlétében, akik nem csak egy wellness vagy egy balatonparti hétvége kapcsán érzik azt, hogy valami üdítő lubickolás veheti őket körül, hanem tényleg a mindennapi igei, mindennapi lelki életben is át lehet ezt élni. Pál apostol megadja a kulcsot, egy nagyon egyszerű mondat töredékkel: terjedjen az Úr igéje, ezért imádkozzatok. Mert bármilyen hihetetlen, testvérek, de a világ tele van igével. Így zsonganak körülöttünk, tele van minden mozzanatban. Onnantól kezdve, hogy az Isten azt mondta, hogy legyen világosság, azóta a nap azért kell föl, mert az Isten azt mondta, hogy legyen világosság. Azért, mert létrejöttek az égi testek, azért, mert létezik fény és elválasztható a sötétségtől. Azért, mert azt mondta, hogy szaporodjanak az emberek, szaporodjanak az állatok, növekedjenek a növények, azóta nincs az a hatalom, amelyik ezt a törvényt fölül tudja írni. Tele van a világ mozgató igével. Tele van a világ körülöttünk olyan kicsi, apró csodákkal, amelyek mind arról szólnak, hogy más élőlényeknek az érzékei nyitottak az Istennel való beszélgetésre, hallják a hangját, tudják, hogy mit kell tenniük. Nem kell nekik annyit magyarázni, mint nektek, testvérek, és pláne nekem, mint ráadásul még egy teológiai doktorátussal megvert lelkésznek, hogy megértsek valamit abból, mert minél többet tanulunk mi emberek, néha annál bonyolultabbnak látjuk, és annál személytelenebbnek az Istennel való kapcsolat lehetőségét. Pedig valójában az egész világ tele van igékkel. Még ott is, ahol nem is gondolnánk. És amikor Jézus Krisztus arról beszél, hogy a magvető példázatában van egy teljesen beszámíthatatlan gazdálkodó, akit ő ott magvetőnek nevez, de aztán lerántja róla a leplet, és azt mondja, hogy ez Isten, aki ész nélkül szórja a magot ide-oda-amoda, a betonjárdára, a háztetőre, minthogyha egy hatalmas repülőgépről szórná be, vetné be az egész világot válogatás nélkül, valahol kinyitja, és tudja azt, hogy a 90%-a pillanatnyilag semmibe vész, hogy 99%-ának talán esélye sincs arra, hogy kihajtson, hogy meggyökerezzen, hogy életre keljen, ő ezzel nem törődik. A világ tele van az Isten igéjével. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy imádkozzatok azért, hogy az Úr igéje terjedjen, akkor nem arról van szó, hogy az Úr igéje nincsen jelen a világban, hogy nem része egyébként még a legpogányabb ember életének is, hanem arról van szó, hogy azért kell imádkozni, hogy mi ezzel képesek legyünk az érzékszerveink szintjén találkozni. Hogy mi ezt képesek legyünk fölfogni, hogy mi ezt észrevegyük, hogy mi ezt meghalljuk. Sokan beszélnek arról, hogy milyen nehéz meghallani a természet hangját. A környezetvédők nagyon sokszor érvelnek ezzel, hogy nem az a probléma, hogy az emberek dübörögve építik az ipart, és hatalmas dolgokat rombolnak le a világon. A probléma ott kezdődik, amikor nem érezzük a természet visszajelzését. Amikor nem vagyunk hajlandók elismerni a valós problémákat. Amikor nem vesszük észre, és átlépünk az első áldozatokon. És onnantól kezdve szinte megállíthatatlan a folyamat. Valami hasonló történik az igével is. Ott kezdődik a probléma, amikor egyre kevésbé vesszük észre. Hadd tegyük hozzá, hogy Pál apostol módjára mi eléggé idegesen szoktunk erre reagálni. Hogy nem vettünk észre valamit kellett volna. Mondunk valamit, mások nem hallják meg. Csökkennek a templomba járó híveink között a lelkesedés mutatói. Csökken az aktivitás, csökken a létszám. Hát ezt tapasztaljuk itt is Pest-Szentlőrincen, ezt tapasztaljuk országosan talán még inkább, Európában pedig drámai mértékben. És erre nagyon idegesen tudunk reagálni. Nem úgy, ahogy az Úristenről mondja ezt Jézus Krisztus, mit törődik ő azzal, hiszen annyi igéje van, hogy nem lehet vele mit kezdeni. És ő egyszerűen csak azt teszi, hogy megy, előre szórja, viszi, beszélget róla, megpróbálja azt, hogy hát, ha beleakadunk végre valamibe. Testvérek, a világ tele van igével, mondja Pál apostol is, és még sincs tele hívő emberekkel. Na valahol itt van az alapvető feszültsége annak, amit mi is megélünk. És óhatatlan az, hogy ennek fájnia kell. Pál apostol megpróbálja rábeszélni az általa hitre ébresztett embereket, hogy ne féljenek a fájdalomtól. Ne féljenek attól, hogy ha másokra gondolnak, és nincsenek tele sikerrel, akkor ezt a szívükben átéljék, és a szívükben átérezzék. Hogy ez a világ nincsen tele hívő emberekkel. Sőt, hogy tulajdonképpen mi magunk is nagyon sokszor falnak megyünk, és falnak mentünk. Tele van igével, és kevés a válasz. Tele van igével, és nagyon kis létszámú az egyház. Tele van igével, és kevés a munkatárs. Tele van igével, és mégis más receptek alapján keressük, tervezzük kontinensek, országok, családok boldogulását. Valami olyan dolog zajlik le előttünk, amit néhány nappal ezelőtt Berlinben láthattunk a tömegtüntetés transzparenseire fölírva. Nem akarom most minősíteni ennek a színvonalát, azoknak a föliratát, de hát az egyik föliratot szeretném ide idézni, az én döntésem az én életem. Na itt kap halálos léket gyakorlatilag az, amiért érdemes élni. Itt nem csak a koronavírusról van szó, ahol 2 másodperc alatt egy gondolkodó ember belátja, hogy egy ilyen tábla alatt masírozni szégyen és gyalázat. Mert azt hirdeti, hogy mindenki más, fölösleges ezen a világon, csak én vagyok igazán fontos. Hanem azt is átérezzük, hogyha egy kicsit nyitott szívvel, füllel nézzük a dolgokat körülöttünk, hogy ez az élet más területein is így van. Az én döntésem, az én életem. Pál apostol pedig azt próbálja elmondani a híveknek, hogy hagyatkozzatok rá arra, hogy az ő döntése az én életem. Hogy Pál apostol számára ez egy személyes tapasztalat. Nem arról van szó, hogy mi nem vagyunk fontosak az Istennek. Nem arról van szó, hogy a mi személyes életünket meg lehetne oldani a részvételünk nélkül. Nem arról van szó, hogy majd Isten igéket küld le, és gondolkodás nélkül csak azt kell tennünk. Nem azt jelenti, hogy mások oldják meg és mondják meg, hogy én nekem hogyan kell tovább lépnem az életemben. Egyszerűen azt jelenti, hogy az hozza meg a döntést, akinek erre hatalma van. Az hozza meg a döntést, aki utána győzelemre is tudja vinni. És a mi terveinkben is ez a legfontosabb kérdés, győzelmes életet szeretnénk-e élni, sikeres életet szeretnénk-e élni, végeredményben, összességében, mert az nem ott kezdődik, hogy az én döntésem az én életem, hanem Pál azt mondja, hogy ott kezdődik, amikor azt látom, hogy az Isten folyamatosan mellettem dönt. Sőt, folyamatosan a másik mellett dönt. Annak az igei pazarlásnak, amit az Isten a vető repülőgépekről fölénk ereszt az életünkre, és szórja ész nélkül a magot, annak semmi más igazi üzenete nincsen, mint hogy az Isten folyamatosan mellettem, mellettünk dönt. És ennek az örömét kívánja a számunkra. Talán segít ez abban is, hogy megszabaduljunk attól a görcsös erőlködéstől, hogy állandóan magunkat kelljen igazolni. Hogy állandóan a saját erőnket kelljen edzeni. Hogy állandóan nekünk kell készenlétben lenni és mindent megoldani. Talán észrevesszük azt is, hogy kicsoda az az Isten, aki mellettünk dönt. Pál a tesszalonikaiaknak valami gyönyörűt ír az Úr Jézus Krisztusról. Azt mondja, hűséges az Úr, aki megerősít titeket. Ez a hűséges az Úr, ez még annál is többet mond, mint amit mi kiértünk belőle. Nem szoktam nyelvészkedni a szószéken, bár az utóbbi időben egyszer-egyszer előfordul, de hadd mondjak most mégis néhány olyan szót, ami mögött a hűséges mögött van. Egészen megrázó tartalom. Ugyanis a hit szavát használja itt. Az Istenre, az Úr Jézus Krisztusra. Megbízható az Úr, aki titeket megerősít. Amikor nem bízom rá a döntést, semmi más nem történik, mint azt mondom, hogy nem megbízható. Amikor nem bízom rá a döntést, vagy nem hallgatom meg a szavát, akkor semmi más nem zajlik bennem, mint az a konfliktus, hogy kire kéne hallgatnom. És hogy megéri-e rá hallgatni. Na nem anyagilag, hanem hogy ő tudja-e az igazat. Ő érti-e azt, hogy velem mi történik. Ő a legmegbízhatóbb, megértő Úr ezen a világon, aki tényleg azt próbálja megszólítani, azokat a gondokat, problémákat, kudarcokat, bűnöket, örömöket, amivel én valójában küzdök. Aztán azt mondja, hogy szava hihető az Úr. Hát ez sem kis dolog a mai világban, amikor arról beszélünk, hogy tele van az Isten igéjével és szavával a világ. És talán emberileg is lassacskán megpróbáljuk jobban becsülni azokat, akiknek nem kell 12 óránként megváltoztatni azt, hogy amikor kimondtak egy mondatot, az valójában egyszer ezt jelentette, aztán 12 óra múlva már az ellenkezőjét, aztán utána megint valaki mond valamit, és akkor kiderül, hogy egy nappal ezelőtt már nem is úgy értette, meg nem is azt mondta. És ez a varázsszó, hogy kiragadták az összefüggésből, de milyen összefüggésből ragadták ki? Az ember összefüggéséből, vagy annak a mondatnak az összefüggéséből? Ördögi körökbe zárkózunk be, de az Úr szava hihető, mondja Pál. És aztán azt mondja, hogy nem csak hűséges ez az Úr, hanem ez a jelző azt is mondja, hogy meggyőző. Meggyőző. Szava hihető mellett félreismerhetetlen. Valami egészen döbbenetes dolog. Gondolunk-e így Jézus Krisztusra, aki félreismerhetetlen, aki valami olyat jelent, ami nem pótolható ezzel, azzal, nem mosható össze ilyen és olyan egyéb istenségekkel, gondolatokkal, ideológiákkal, példaképekkel, bálványokkal, vezetőkkel, vezérekkel, stb. Stb. Félreismerhetetlen, mert egyszerűen az, akinek mondja magát, és amilyennek megismerjük. És most akkor a legmegrázóbb fordítást mondom, számomra a legmegrázóbb. Nem azt mondja Pál apostol itt, hogy hűséges az Úr csupán, hanem az, hogy az Úr Isten, az Úr Jézus Krisztus hívő. Hát milyen döbbenetes dolog, amikor azt mondjuk, hogy maga Jézus Krisztus is hívő. És Jézus Krisztus szolgálatában benne van az a hit, amiért ő azt csinálja. Benne van az a hit, akikért ő ezt folyamatosan végzi. Benne van az a személyes elkötelezettség, az az izzás, az a varázs. Benne van az a lélek. Ezzel van tele a világ körülöttünk. Mit tehetünk? Azt tehetjük, mondja Pál, hogy miközben a világ tele van igével, és egy csomó erre nem reagáló emberrel, mi odafigyelhetünk arra, hogy az Isten nem változik. Hogy a teremtés óta, és Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtti ige hirdetése és szolgálata óta, nem fárad bele naponként, percenként ugyanazt elmondani szeretetről, ugyanazt elmondani megbízhatóságról, ugyanazt elmondani arról a szava hihetőségről, amit ő képvisel, és nem fárad bele, hogy folyamatosan bizonyságot tegyen a belénk vetett hitéről. Kedves testvérek! A mi életünk alapja az, hogy hisz bennünk az Úristen, és nem az, hogy mi hiszünk az Úristenben. A mi életünk alapja az, hogy az Úristen döntött felőlünk, és nem az, hogy mi döntöttünk az Úristen felől. A mi hitünk, életünk alapja az, hogy az Isten életet ad nekünk, és nem az, hogy mi megpróbáljuk kétségbe esetten életben tartani az egyházat. Mert ez nem a kétségbeesés és az erőfeszítés világa, amiről szól, jelen van az erőforrás. Pál apostol azt mondja, egy olyan gyülekezetnek, amelyiknél a fejezet címek úgy szólnak, hogy az Úr jövetelét megelőzi a törvénytiprás, a hatalmaskodás, az agresszió, az erőszak, a manipuláció, megelőzi az üldöztetés, a nyomorúság, a köpködés és a megcsúfolás, és akkor ebben a világban elmondja Pál apostol azt, merjetek ráhagyatkozni arra, aki mindennek ellenére hisz a mi üdvösségünkben. Testvérek, itt van valahol az új élet kezdete, hiszem, hogy itt van a fordulópont, Itt van a fordulópont nekünk, itt van a fordulópont a gyülekezetünkben újra és újra, itt van a fordulópont az egyházban, és ha eljut idáig, akkor itt van a haldokló nyugati halál kultúrájában a fordulópont, sőt azt gondolom, hogy nincs olyan világvallás vagy világkultúra, ahol ne ugyanez lehetne a fordulópont, hogy az Isten, aki erről jelt adott, jót akar a világgal és jót akar velünk. Legyünk ezért nagyon hálásak az Úr Jézus Krisztusért, mert benne megtapasztaltuk mindezt. És nincs olyan nap, amikor ne lenne ott, talán folyamatosan is a közelünkben. Amen. Uram, kérlek, ne haragudj azért, hogy átnézek rajtad, hogy az érzékeim nem akadnak meg benned, hogy nagyon sok mindenre süket, vak, szaglásra képtelen, ízlelésre alkalmatlan, tapintásra már képtelen, megkérgesedett kezű, megkérgesedett szívű emberré lettem. Uram, szeretnék egy ilyen vidám és élettel teli világot megélni magam körül, ahol minden mozgásban van, ahol mindenben benne van a halál és a gonoszság mellett az élet lehetősége is, ahol senki nem marad magára, mert van továbbvivő szó és ige, ahol nem történhet velünk olyan, amiben ne tudnál mellénk állni Jézus Krisztuson keresztül emberi életünkben. Szeretnék egy olyan életet magamnak és másoknak, amelyben nem a félelemé, a szorongásé, a rettegésé, és az ebből születő erőszaké és agresszióé a végső és döntő szó. Uram Istenem, nyisd meg az én érzékeimet, nyisd meg az én szívemet, nyisd meg ezt a Szentlőrinci közösségünket, az Úr Jézus Krisztussal való rácsodálkozó, örvendező együttlétnek. Amen.